Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. március 14-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, az éjszakás technikus Kvasinger Jenő. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Jézusom, addig akarok élni, amíg akarod. Addig akarok szenvedni, amíg akarod. Akkor akarok meghalni, amikor akarod. Az legyen, amit Isten akar. Ahogyan akarja, ameddig akarja. Mert Isten akarja. Ámen.
Hallgassák meg híreinket! Kiemelten ellenőrzi a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályok betartását a Nemzeti Adó és Vámhivatal a benzinkutakon és a telephelyeken. A szabályszegők akár 15 millió forintos bírságra is számíthatnak, közölte a hivatal a távirat irodával. A NAV közlése szerint az ellenőrzések célja a védett ár betartása és az üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosítása. Újabb otthonstartos lakásfejlesztések indulhatnak Budapesten és Debrecenben, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Panyi Miklós azt írta, újabb 3400 otthonstartos lakásfejlesztésének gyorsított építési engedélyezési eljárása kezdődhet meg. A beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak a megfizethető újépítésű lakáskínálat bővítéséhez, az építőipar serkentéséhez és több ezer új munkahely létrehozásához, emelte ki. Kifejtette, hogy a 9 beruházás 3000 budapesti és 400 debreceni lakásfejlesztését célozza. A gyorsított építési engedélyezési eljárásban nyerő projektek nagy része barnamezős területen található, kisebb, 250-400 lakásos fejlesztés, amelynek révén lepusztult városrészek újulhatnak meg. Mint jelezte, ezzel a több mint 3400 lakást magában foglaló 9 fejlesztéssel már 23-ra bővült az otthonstartos, gyorsító pályára tett fejlesztések száma. Tradíció, innováció és kreativitás. Ez visz minket előre. A magyar cukoripar jövőjének alapjait tettük le szerencsen a jövő generációjának, írta a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán közzétett videójához. egy közösség megismerésének az első lépése, hogy megérted, aztán megérzed a közösség identitását, emelte ki a videóban Hankó Balázs. Amikor tavaly itt voltam, megértettem, hogy a szerencsi cukorgyár annak története milyen mélyen benne gyökerezik a szerencsiek lelkében, tette hozzá a tárca vezető, aki letette az Ágazati Tudásközpont alapkövét Szerencsen. Úgy fogalmazott, a kiállítás és emlékpark révén a tradíció és a cukorgyár múltja megmarad a következő generációkban is. A gyorsforgalmi utak az ország közúti ütőerei, ám legalább ennyire fontosak az alacsonyabb rendű utak, amelyek a településeket kötik össze egymással és a gyorsforgalmi hálózattal. Jelentette ki az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára a 25-ös számú főút Szentdomonkos és Borsodnádast között felújított szakaszának átadásán. Pántya József kiemelte, a 25-ös főút teljes, 82 kilométeres szakaszának legnehezebb része készült el Szentdomonkos és Borsodnádast között. A több mint 6 kilométeres szerpentines szakasz péntektől kétszer egy sávval és egy kapaszkodó sávval gyors, komfortos és biztonságos közlekedést biztosít. Ezzel párhuzamosan a Bekölcei csomópont és a Karácsonyi Völgyi Patak hídja is megújult, tette hozzá. Az út a növénytelepítésnek és a forgalomtechnikai elemeknek köszönhetően illeszkedik a tájba, emelte ki. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, általában kevés, a nyugati tájakon délutántól valamivel több felhővel. Ott egy-egy csapadékgóc is kialakulhat. A déli délkeleti szelet élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérik. A hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa méltatja az olasz katolikus kezdeményezéseket a kiszolgáltatottak szolgálatában. 14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig Lotz érsekévé. Nagybölti prédikáció a krisztusi testvériségről. Isten ajándéka, a megtérés helye az egyházban. Első rész. Leó pápa méltatja az olasz katolikus kezdeményezéseket a kiszolgáltatottak szolgálatában. 14. Leó pápa március 13-án pénteken a Vatikánban fogadta a Fondazione Cattolica, a katolikus alapítvány, és a Società Cattolica di Assicurazione, katolikus biztosító társaság képviselőit. A pápa beszéde elején háláját fejezte ki a szervezeteknek, állandó elkötelezettségükért, hogy előmozdítják a katolikusoknak az olasz társadalomban való aktív jelenlétét.
La vostra visita inoltre mi offre l'occasione di sottolineare quanto sia importante nel nostro tempo studiare e valorizzare la storia del movimento cattolico in Italia.
Látogatásotok arra is lehetőséget ad, hogy hangsúlyozzam, mennyire fontos korunkban tanulmányozni és értékelni az olaszországi katolikus mozgalom történetét, hogy inspirációt merítsünk belőle, és a jelenbe átültessük azoknak a férfiaknak és nőknek a meglátásait és tapasztalatait, akik életükben egyesítették a hitet az igazságosság iránti elkötelezettséggel, állapította meg 14. Leó. A Szentatya szerint a több száz szövetkezet, vidéki bank és kölcsönös segély egyesület konkrét válasz volt 13. Leó pápának a Rerum Novarum kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívására, hogy gazdasági szinten is szerveződjenek a társadalmi kérdés kezelése érdekében. Leó pápa rámutatott, hogy eme úttörők között vannak a katolikus biztosítótársaság alapítói is, egy papokból és világiakból álló csoport, akik 1896-ban Veronában széles körű társadalmi részvétellel szövetkezetet hoztak létre, amely később az országgal együtt fejlődött, segítve a közösségeket a két világháború traumáinak leküzdésében. Leó pápa beszédében ezután felidézte, hogy 20 évvel ezelőtt egy jelentősen megváltozott kontextusban hozták létre a katolikus alapítványt, ugyanezekből a gyökerekből merítve. A Szentatya emlékeztetett arra az alapvető szerepre, amelyet a nagyobb törékenység és társadalmi peremre szorulás körülményei között élő közösségek, egyének és családok támogatásában játszik. Számos egyesület és társadalmi vállalkozás, alapítvány és vallási intézmény kezdeményezéseinek előmozdításával jelentősen hozzájárultatok a társadalmi kohézióhoz és a legkiszolgáltatottabbak védelméhez, emelte ki 14. Leó.
Vi incoraggio pertanto a proseguire in questo impegno, anche adoperandovi come già fate per promuovere la formazione dei giovani.
A pápa arra biztatta őket, hogy folytassák ezt az elkötelezettséget, valamint támogassák a fiatalok képzését oktatási, kulturális és részvételi kezdeményezéseken keresztül. Kedves barátaim, miközben dicsérem vállalkozásotokat, mondta Leó pápa, arra buzdítalak benneteket, hogy mindig ápoljátok azt a lelkületet, amely élteti azt, és az evangéliumi stílust, hogy összhang legyen a magatok elé kitűzött célok és az azok elérésére szolgáló eszközök között. 14. Leó pápa beszéde végén azért imádkozott, hogy boldog Giuseppe Toniolo tanítása mindig világosítsa meg és inspirálja őket.
14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig lócérsekévé. A lengyel bíboros leköszön a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusi tisztéből. Helyét a színódus főtitkársága eddigi altitkára veszi át, akit Leó pápa érseki rangra emelt. A spanyol ágostonrendi Luis Marin de San Martin a pápa új alamizsnása. A 64 éves újonnan kinevezett érseket Ferenc pápa tette meg 2021-ben a színódus főtitkársága altitkárává. Ezt a megbízatását március 12-éig betöltötte, amikor is 14. Leó pápa felkérte, hogy kövesse Konrád Krajewski bíborost pápai főalamizsnási pozíciójában, amelyet 2013 óta végzett. A lengyel bíborost egyúttal kinevezte szülőhelye Lodz, lengyelül Łódź, új metropolita érsekévé. Marin de San Martin 1961-ben született Madridban. 1982-ben lépett be a Szent Ágoston rendbe, ahol 3 évvel később örök fogadalmat tett. 1988-ban szentelték pappá. A madridi Comillas pápai egyetemen doktorált teológiából. 1996-tól 99-ig szemináriumi tanár, majd újabb 3 évig provinciális tanácsos volt a Madrid közelében található Los Negralesben. 2002 és 2008 között a Santa Maria de la Vid Ágoston rendi monostor perjele, majd teológia tanár volt különböző Ágoston rendi központokban. 2004-től meghívott előadó a Burgoszi Teológiai Fakultáson. További megbízatásai: az Ágoston rend főlevéltárosa, asszisztens generálisa, a Szent Ágoston Lelkiségi Intézet rektora volt. Most megkezdem utamat apostoli alamizsnásként és a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusaként. Nagyon szép és igényes szolgálat, írta az új prefektus hosszú bejegyzésében személyes Facebook profiljában. Remélem, hogy folytatom az erőfeszítést és a csodálatos feladatot, amit Konrád Krajewski bíboros végzett az elmúlt években. A szegényeket akarom helyezni a középpontba, és hagyni, hogy megszólítson kiáltásuk, ami Krisztus kiáltása. Keresztényként, lelkipásztorként fel kell mutatnom az isteni szeretet valódi arcát. Tudom, hogy nem vagyok egyedül, írta a spanyol főpásztor. Az egyház fia vagyok, Isten népéhez tartozom, együtt haladunk. Ezért alázattal és bizalommal kérem barátaimat, és mindenkit, aki szeretne segíteni nekem, hogy imádkozzon értem. Szükségem van az ima szilárd erejére. Egyéb iránt tisztában vagyok vele, hogy a szegények szolgálata az evangéliumhoz vezet vissza. Ők evangelizálnak minket. Marin de San Martin ugyanebben a bejegyzésben visszaemlékszik azokra az évekre, amelyeket a színódus altitkáraként töltött. Rendkívül gazdag évek voltak. Kiemelném az egyház vitalitását, mely előzi a pesszimizmus és a beletörődés árnyait. Nagyon sok szenttel találkoztam a szomszédból, aki egyszerűen, bátran és örömmel él, tanúskodik hitéről és hinti az evangéliumot. A spanyol főpásztor külön megemlítette Mario Grech bíborost és valamennyi társát, akivel a színódus főtitkárságán együtt dolgozott. Köszönet a felejthetetlen Ferenc pápának, aki felkért, hogy működjek együtt a megújulás és a reménye pillanatában. Jó akarattal igyekeztem megerősíteni a szeretett közösséget, fejleszteni a differenciált társfelelősséget és előmozdítani az evangelizáló küldetést.
Nagybőti prédikáció a krisztusi testvériségről, amely Isten ajándéka, a megtérés helye az egyházban. A pápai házszónoka a Szent Ferenc megtéréséről szóló első beszéde után a keresztény élet közösségi jellegét értelmezte. Ferenc megtérése nem magányos tapasztalat, hanem Isten társakat ad neki, akikkel együtt a megtérése folytatódik. elmélyül egymást és Isten népét szolgálják az egyházban, együtt testvéri közösségben. Ferenc megtérése nem maradt magányos tapasztalat, mert Isten hamarosan társakat adott neki. Istennek ez a váratlan és ingyenes adománya teremtett köztük testvériséget, amely a lelkélet egyáltalán nem járulékos jellegű vonása, hanem az a hely, ahol a megtérés megtörténik, megmarad és elmélyül. Kezdte második nagybőti beszédét Roberto Pasolini kapucinus atya, március 13-án péntek délelőtt Leó pápa és a római kúria tagjai előtt. Szent Ferenc végrendeletében írja: miután az Úr testvéreket adott, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem maga a magasságbeli nyilatkoztatta ki, hogy a Szent Evangélium példája szerint kell élnem. Ferenc nem gondolt arra, hogy szerzetes közösséget alapítson. Miután első társai, Quinta Valle Bernát és Cattani Péter maguktól jelentkeztek nála, együtt kérdezték meg Isten akaratát egy templomban a Szentírás felütésével. A válaszból megértették, hogy az evangélium szerint fognak élni, saját kezükkel dolgoznak, az egyház közösségében élnek, bűnbánatot hirdetnek, és felváltva maradnak egymás közt és az emberek között. Így született meg a ferences közösség, és a testvériség tagjai között voltak nemesek és közemberek, gazdagok és szegények, klerikusok és világiak. Ferenc vigyázott, hogy a testvérek között ne legyenek hatalmi, alá- és fölérendeltségi viszonyok, ezért is mindenki ugyanazt a nevet viselte, fráter minor, kisebb testvér. Az első ferences közösség formája Jézus tanításához igyekezett hű maradni. Egyöti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Ferenc kérje a társait, hogy senki ne uralkodjék a másik fölött, ellenben szolgálják egymás kölcsönösen, legyenek egymás iránt bizalommal. A jeruzsálemi első keresztény közösség lelkülete éltette őket, ahol a híveknek egy volt a szíve és egy a lelke, és mindenük közös volt. A szép példa ellenére egyáltalán nem volt könnyű megélni ezt a testvéri közösséget, ahogy ez kitűnik Ferenc írásaiból, amikor így inti társait: ügyeljenek a testvérek mindnyájan, hogy senkit meg ne rágalmazzanak, kerüljék a viszályokat, ne vitatkozzanak egymás közt, ne haragudjanak egymásra, ne ítélkezzenek mások fölött, és ne károsztassanak senkit. Ferenc meggyőződése szerint a testvérek kizárólag az evangélium normája szerint élhetnek csak. A testvériség az a tér, ahol mindenki visszabonulhat saját szívének mélyére, annak minden nehézségével együtt. A testvéreket Ferenc az Úr ajándékainak tartotta, akik nem csak arra szolgálnak, hogy a közösség fenntartását segítsék, hanem feladatuk, hogy a közösség élete megváltozzon, és segítsék a szív állandó megtérését, ahogy mondja Ferenc: testvéreinket valójában nem azért kapjuk, hogy megerősítsék azt, akik már vagyunk, hanem hogy átalakítsanak minket. Ők lesznek az a konkrét tér, amelyben Isten munkálkodik emberségünkön. A testvér görög szava, az adelfos, is erre a titokra utal, aki ugyanabból a méhből származik. Egyszerűen a testvér, anya méh társ. Az evangélium szerint ez a közös méh nem azonos az ember mi voltunkkal, hanem Istenben gyökerezik, akit ugyan senki nem lát, de az atya keblé nyugvó egyszülött fiú kinyilatkoztatta nekünk. A Szentírás nagy realizmussal mondja el nekünk, hogy a másik testvérként való elismerése egyáltalán nem azonnali, ahogy az Káin és Ábel fájdalmas kapcsolatában felismerjük. Azóta az emberiség története újból és újból megtagadja a testvériség kapcsolatát, amire pedig Malakiás próféta is int bennünket. Nem de egy atyánk van mindnyájunknak? Nem de egy Isten teremtett minket? Ennek az eredeti sebnek a lényeg a perspektíva, a rátekintés problémájában rejlik. Ábel nyájának első szülöttjét ajánlja fel, míg Káin egyszerűen csak a föld gyümölcsét adja. Ábel látszólag részt vesz az ajándékozásban, felajánlva azt, ami a legértékesebb és legkedvesebb. Káin ezzel szemben egyszerűen csak ad valamit. Nem annyira az áldozat minősége teszi a különbséget, hanem inkább az a tény, hogy a felajánlott dolog valóban az ember életét képviseli. Ezért Isten nem fogadja el Káin ajándékát, nem azért, hogy erítélje, hanem hogy provokálja őt. Ha elfogadná ezt a gesztust, az azt jelenteni, hogy abban a hitben hagyja, hogy valójában nincs semmi jó, amit felajánlhatna. Isten ehelyett úgy tűnik, segíteni akar neki abban, hogy elhiggye, az ő élete is ajándékká válhat. Káin azonban nem így értelmezi Isten gesztusát. Nem válaszol Isten szavára, és nem szól Ábelhez sem. Még végül rátámad a testvérére, és megöli. Ez nem csak erőszakos cselekedet, hanem egy elviselhetetlenné vált kapcsolat jele is. Tette után bűntudat gyötri. Ekkor avatkozik közbe Isten ismét, meglepő módon nem törli el Káint, hanem megvédi, megjelöli, hogy senki meg ne ölhesse. Még elkövetett gonoszsága után sem hagyja előt az Isten. Káin története nyomán arra is rákra kérdezzük magunkban, ajánlott a szónok, hogy mi bennünk a káini, mert az Ábelire azonnal rátalálunk, aki az ártatlan áldozat, a félreértett igaz, aki minden felajánl, és semmit sem kap cserébe. Ám a Szentírás minket is megjelöl és arra kér, hogy keressük meg Káin történetét a mi életünkben. Mindnyájunkban ott elég ugyanis annak a lehetősége, hogy merevvé váljunk, hogy visszahúzódjunk, hogy neheztelve távolságot tartsunk, amely távolság aztán erőszakká alakulhat át. Ha nem is feltétlenül fizikai erőszakká, de a makacs hallgatás, a bántó szó, a falként épülő közöny valóságos erőszakává. Gyakorta használjuk a testvér szót, beszélünk testvériségről is, többnyire a szájunkkal és kevésbé a szívünkkel, mert nehéz a valódi testvériséget a mindennapi döntéseinkben valóssá tenni. Káin reakciója valami nagyon egyszerűből fakad, a másik jelenlétéből. Ábel ugyanis nem tesz semmit ellene, él, felajánlja Istennek, amije van, aki azt jó szemmel nézi. De ez éppen elég az, hogy megzavarja Káint, mert a másik egy nehezen elfogadható igazságra emlékezteti, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy nem mi vagyunk minden. Amikor nem tudok megbékélni ezzel a valósággal, a másik jelenléte elviselhetetlenné válhat. A testvériség ajándéka akkor kezd valósággá válni, amikor abba adjuk az ujjal mutogatást másokra, és kezdjük felismerni, hogy mi magunk is felelősek lehetünk a rosszért. Ez a döntő lépés a megtérés folyamatában különösen igaz ránk, keresztényekre. Szeretnénk úgy mutatkozni a világnak, mint akik már megoldották a testvériség problémáját. Jó emberekként, akik segítenek másokon, mint tanúi annak a szeretetnek, amely mindig működik. De szerencsére a dolgok nem egészen így állnak. Az evangélium egy másfajta, sokkal felszabadító perspektívát nyit. Azok az emberek, akik valóban sikeresek a jó cselekvésében, nem az úgynevezett jók, hanem azok, akiknek volt bátorságuk felismerni a saját árnyékukat, korlátaikat. Nem azok, akik jó képet alkottak magukról, hanem azok, akik felismerték saját erőszakos potenciájukat, lehetőségüket, és átadták azt Istennek, fölfedezve, hogy ő olyan Isten, aki lassú a haragra és nagy az irgalmasságban. Az igazi testvériség nem azokból születik, akik soha senkit nem bántottak, hanem azokból, akik felismerték erre való saját képességüket, és úgy döntenek, hogy nem teszik meg azt újra. Erre tanít minket az irgalmasság megtapasztalása. Akik tudják, hogy megbocsátottak nekik, megtanulják, hogy ne viszonozzák a rosszat. Zárta Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka második nagybőti beszéde első két nagy gondolatát a testvériségről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kiemelten ellenőrzi a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályok betartását a Nemzeti Adó és Vámhivatal a benzinkutakon és a telephelyeken. A szabályszegők akár 15 millió forintos bírságra is számíthatnak, közölte a hivatal a távirati irodával. A NAV közlése szerint az ellenőrzések célja a védett ár betartása és az üzemanyag ellátás zavartalanságának biztosítása. Újabb otthonstartos lakásfejlesztések indulhatnak Budapesten és Debrecenben, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Panyi Miklós azt írta, újabb 3400 otthonstartos lakásfejlesztésének gyorsított építési engedélyezési eljárása kezdődhet meg. A beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak a megfizethető újépítésű lakáskínálat bővítéséhez, az építőipar serkentéséhez és több ezer új munkahely létrehozásához, emelte ki. Kifejtette, hogy a 9 beruházás 3000 budapesti és 400 debreceni lakásfejlesztését célozza. A gyorsított építési engedélyezési eljárásban nyerő projektek nagy része barnamezős területen található, kisebb, 250-400 lakásos fejlesztés, amelynek révén lepusztult városrészek újulhatnak meg. Mint jelezte, ezzel a több mint 3400 lakást magában foglaló 9 fejlesztéssel már 23-ra bővült az otthonstartos, gyorsító pályára tett fejlesztések száma. Tradíció, innováció és kreativitás. Ez visz minket előre. A magyar cukoripar jövőjének alapjait tettük le Szerencsen a jövő generációjának, írta a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán közzétett videójához. Egy közösség megismerésének az első lépése, hogy megérted, aztán megérzed a közösség identitását, emelte ki a videóban Hankó Balázs. Amikor tavaly itt voltam, megértettem, hogy a Szerencsi cukorgyár annak története milyen mélyen benne gyökerezik a szerencsiek lelkében, tette hozzá a tárcavezető, aki letette az ágazati tudásközpont alapkövét Szerencsen. Úgy fogalmazott, a kiállítás és emlékpark révén a tradíció és a cukorgyár múltja megmarad a következő generációkban is. A gyorsforgalmi utak az ország közúti ütőerei, ám legalább ennyire fontosak az alacsonyabb rendű utak, amelyek a településeket kötik össze egymással és a gyorsforgalmi hálózattal. Jelentette ki az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára a 25-ös számú főút Szentdomonkos és Borsodnádast között felújított szakaszának átadásán. Pántya József kiemelte, a 25-ös főút teljes, 82 kilométeres szakaszának legnehezebb része készült el Szentdomonkos és Borsodnádast között. A több mint 6 kilométeres szerpentines szakasz péntektől kétszer egy sávval és egy kapaszkodó sávval gyors, komfortos és biztonságos közlekedést biztosít. Ezzel párhuzamosan a Bekölcei csomópont és a Karácsonyi Völgyi Patak hídja is megújult, tette hozzá. Az út a növénytelepítésnek és a forgalomtechnikai elemeknek köszönhetően illeszkedik a tájba, emelte ki. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, általában kevés, a nyugati tájakon délutántól valamivel több felhővel. Ott egy-egy csapadékgóc is kialakulhat. A déli-délkeleti szelet élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérik. A hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük Matild, Méta, Jára, Tilda és Paulina nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg a nevek jelentését. A Matild germán eredetű név elemeinek jelentése hatalom, harc. A Méta a Margit és a Matild német, angol, holland becézőjéből származik. A Jára a Jarmila és a Jaroszlava szláv nevek önállósult rövidülése. Elemeinek jelentése tavasz és kedves. A Tilda a Klotild és a Matild becéző rövidülése. A Paulina latin eredetű név a Paula továbbképzése. Jelentése kicsi, kistermetű. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.
Magasra nőttek, mégis szürkének látszanak. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen. Hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmom, végre egyszer hosszú évek után rád találtam. Vigyázz rám! Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám! Nagy ez a város, de semmi nem tart itt, azt hiszem. Valami elmúlt, és nem várom már, hogy jobb legyen. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen.
hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmom, végre egyszer hosszú évek után rád találtam, hát vigyázz rá. Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rá, vigyázz rá. Egyszer hosszú évek után rád találtam, hát vigyázz rá. Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rá, vigyázz rá, hát vigyázz rá.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1879-ben megszületett Albert Einstein, német születésű amerikai fizikus, a relativitás elmélet kidolgozója. Tudományos körökben is a hétköznapi emberek számára egyaránt a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Ő fejlesztette ki a relativitás elméletet, és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. 1921-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták az elméleti fizika területén szerzett érdemeiért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért. Einstein vált a legmagasabb fokú zsenialitás szinonimájává, arcképe egyike a legismertebbeknek a világon. 1999-ben Einsteint a Time folyóirat az évszázad emberének nevezte. 1794-ben megszületett Bem József, lengyel katonatiszt, az 1848-49-es szabadságharc tábornoka. 1804-ben megszületett idősebb Johann Strauss, osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester. A bécsi táncmuzsika és a keringő első nagymestere, több mint 250 kompozíciója maradt fenn. 1901-ben megszületett Galántai gróf Eszterházy János, csehszlovákia magyar mártírpolitikusa. Az 1920-as évek közepén a magyarok visszaszorítását is magába foglaló csehszlovakizmus ellenzékeként lépett a közéletbe. 1932-ben az Országos Keresztény Szocialista Párt elnöke elsőként követelte magyar egyetem felállítását. 1935-ben képviselő a prágai parlamentben. 1936-ban az Egyesült Magyar Párt alelnöke. A zsidók deportálását előíró törvényt 1942-ben a pozsonyi parlamentben egyedül ő nem szavazta meg. Jó kapcsolatai voltak Horthy kormányzóval, sok üldözöttet segített Magyarországra. Szót emelt Magyarország hitleri megszállása ellen. 1945 tavaszán az új csehszlovák hatóságoktól a magyarság védelmét kérte. Tiltakozott a kassai kormányprogram magyar ellenes pontjai ellen. Emiatt elfogták, a Szovjetunióba vitték, 10 év munkatáborra ítélték. 1947. szeptemberében a csehszlovák népbíróság mind hazaárulót, fasisztát és kollaboránst távollétében halálra ítélte. A vád szerint az általa vezetett szlovákiai magyarság bomlasztotta fel a csehszlovák államot, személyében a magyarságot marasztalták el. Eszterházy János nem szerette az erőszakot, antifasiszta és antikommunista volt. Politikáját magyarsága, keresztény humanizmusa, demokrata volta határozta meg. A 20. század gerinces, önfeláldozó magyar politikusai közé tartozik. 1924-ben Genfben aláírták a Magyarország pénzügyi helyreállítását célzó népszövetségi kölcsönre vonatkozó egyezményt. 250 millió aranykorona összegű külföldi kölcsönt kapott Magyarország. Május 24-én megalapították a Nemzeti Bankot, amely üzleti tevékenységét június 24-én kezdte el. 1932-ben meghalt George Eastman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlag emberek számára. George Eastman sikeres bankárként 23 évesen egy hosszabb utazásra készülve szeretett bele a fényképezésbe. 3 év alatt sikerült az időigényes és macerás technológiát is egyszerűsítenie. Otthoni laboratóriumában megalkotta az úgynevezett nedves üveglemez helyett a száraz lemezt. Zselatin réteggel bevont találmányát szabadalmaztatta Angliában és az Egyesült Államokban is, majd felmondott a banknál és megalapította a saját kisvállalatát Rochesterben. 1888-ra kifejlesztette a papíralapú tekercsfilmet és hozzá egy egyszerű kamerát. A Kodakot $25 már bárki megvehette és elkezdhetett fotózni. Miután nem sokára a celluloid filmet is feltalálta egyik vegyésze, a Kodak töretlen szárnyalásba kezdett. 1932-re már 10 000 ember dolgozott a cégnél. Az örök aglegény Eastman 77 éves korában öngyilkos lett. Nem tudta elfogadni, hogy fájdalmas gerincbetegséget tolókocsiba kényszerítse. Búcsú levelében azt írta, megtette, ami dolga volt. 75 milliós vagyonát teljes egészében jótékonysági célokra fordította. 1951-ben elkészült Einstein híres nyelvkinyújtós fotója. A fotó Einstein 72. születésnapjára rendezett ünnepség után készült, amikor a fáradt tudósnak már nem volt kedve mosolyogni az újságírókra. A kép az Idolet házaspár autójában készült, az eredeti felvételen ők is látszanak. A fotót az UPI fotósa, Arthur Sass készítette. 1872-ben kötelezővé tették az első hivatalos magyar gyógyszerkönyv használatát. 2018-ban, 76 éves korában meghalt Stephen Hawking, angol fizikus. Az elméleti munkái mellett, amelyeket csak kevesen értenek, a tömegeket is meg tudja szólítani. A BBC-nek és a Discovery-nek forgatott ismeretterjesztő filmjei, népszerű könyvei milliókhoz jutottak el, magyarázták el a modern fizika alapjait, a relativitás elméletet, az ősrobbanást, a fekete lyukakat. Kutatási területei többek között a kvantumgravitáció, fekete lyukakból instabilitása, kozmológiai infláció, Hoore-elmélet, féreg lyukak, az univerzum sűrűségmátrixa. A ritka sorvadásos betegsége miatt szinte teljesen megbénult, számítógép és hangszintetizátor segítségével érintkezett a világgal. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Too young to be singing.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!